Brázák Oston Sámuel, a Nézőpontcsoport és Pulai András, a Publikus Intézet vezetői elemzők, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, a beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is követhetik. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Megalakult a kormány, mi lehet a politikai cél a következő 4 évben?
Ágoston. Jó estét kívánok én is. Ha úgy tekintünk az első 4 évre, a második kormány első 4 évre, tehát a 10-14 közötti időszakra, hogy válságkezelés volt, a 14 és a 18 közötti időszakra, hogy közép-európai szövetségkeresés volt, akkor szerintem minden esély megvan, hogy ez a szövetségkeresés folytatódik, egy erős közép-európai centrumnak a kiépítése, és bizony lehet, hogy a gazdasági helyzet miatt majd válságkezelésre is szükség lesz, mert a világgazdaság nem áll jó helyzetben, a kereskedelmi háború itt van a napirenden, de ami ennél fontosabb lesz, hogy a gazdasági szerkezetváltás ideje jött el szerintem. A versenyképességi fordulat néven emlegette ezt Matolcsy György, meg a kormány több tagja. Ez lehet a gazdaságpolitikának a centrumába, hanem a válságkezelés lesz.
Demográfiai célú kormányzást, azt hogy kell érteni? Mert hogy ezt sokszor mondta a miniszterelnök is.
Úgy kell érteni, ahogy elhangzott, tehát a minden kormányzati eszközzel a demográfiai fordulaton is dolgozni akar a kormány. És még lehet egyébként ilyen célokat mondani, a nemzeti szuverenitás is egy ilyen cél, amit szolgálni akar minden eszközzel természetesen a kormány. Ennek részeként az illegális migráció elleni küzdelmet is folytatni fogja.
Pulai András, mi a cél?
És jó estét kívánok a hallgatóknak és a nézőknek is. Nyilvánvalóan nagy kihívások előtt áll a harmadik Orbán kormány, már hogy a negyedik, de hogy mostani ciklusban a harmadik, mert 8 éve van hatalmon, és az elmúlt 8 év előtti 8 évet most már nem lehet semmire sem felhasználni, tehát minden felelősség az Orbán kormányé. Nem lehet senki se hibáztatni, nem lehet senkire se kenni, nincsenek elődök, Orbán Viktor saját elődje, és ez szerintem más megközelítést fog igényelni, hogy ez hogyan fog gyakorlat becsapódni, nyilván azt még nem tudjuk, és ez a jövő zenéje, de szerintem erre is utaltott a miniszterelnök akkor, amikor azt mondta, hogy másként fogja csinálni a dolgokat, és más típusú kormányzás várható. A demográfiai kormányzás az egy nagyon jó szlogen, és mondanám azt, hogy könnyű helyzetben van a kormány, nyilván nincs könnyű helyzetben ezen ígéretek teljesítésekor, de hát ha azt nézzük, hogy minden eddiginél nagyobb mélyponton van a fertilitási ráta, tehát azoknak az aránya, hogy hány gyermek születik az adott nemzőképes nőkre, az látszik, hogy innét csak fölfelé vezethet az út.
Megindult.
Tessék?
1,51 környékén tartunk. Ennél rosszabb volt az elmúlt időszakban. Igen, sokkal.
Ha az igazság minden részletét kifejtjük, akkor komoly javulás volt, de még mindig nagyon rossz az adat.
Az elmúlt egy év, az egy évvel ezelőtti első negyed évhez képest például romlott a helyzet, tehát az első negyed évben csökkent az elmúlt egy évhez képest, és az összes adat az még mindig az előző 8 év, az elmúlt 8 év előtti elmúlt 8 év adatainál rosszabb. Úgyhogy nyilvánvalóan javulás az azért egy bizonyos kontextusban értelmezendő, de hát azért látszik is a miniszternek az óvatossága, a mindenféle korábbi hírek ellenére és a politikai beharangozás ellenére azért nem kapott önálló tárcát ez az intézmény, és a Novák Katalin, aki ezt vezeti, ezt a területet, ő államtitkárként fogja ezt az ügyet felügyelni, ami hát nyilván, hogyha a politikai célok azt megkívánták volna, akkor ő könnyen lehetett volna, és adott esetben miniszter, persze nem tudjuk kizárni, hogy majd a megfelelő pillanatban az is lesz.
Én sem vonnék le túl messze menő következtetést abból, hogy ki államtitkár, ki miniszter. A emberi erőforrások minisztere azért jól láthatóan egészségügyi tapasztalattal rendelkező, és az egész minisztériumot az egészségügy átalakítására fókuszáló miniszteri ciklust kezdett meg. Ha demográfiai kormányzásról beszélünk, akkor egy demográfiai központú kormányzás nem tudja az egészségügyi reformot lefolytatni. Én szerintem lehet, hogy pont azáltal, hogy nem lett miniszter Novák Katalin, lesz meg az a szabad kapacitása, hogy a demográfiával foglalkozzon. Ha ő neki kellene az oktatás ügyjel, a kultúrával és az egészségügyjel is foglalkoznia, akkor nem lenne demográfiai központú kormányzás.
De milyen eszközöket tud egy kormány mozgósítani a demográfiai cél érdekében? Nem a kormány nemzi a gyermeket, nem is ő szüli meg.
Ez így van, és ezt mindig el kell mondani, hogy a politika eszközrendszerek korlátos etéren. De azért mégiscsak vannak eszközei az adópolitikán és a szabályozáson túl is. Az egyik a kiszámíthatóság megteremtése, az, hogy egészen biztos legyen mindenki abba, hogy nem átmeneti intézkedésekről van szó, kettő csináló intézkedésekről. Csupán másrészt az, hogy a pozitív példakép felmutatása, ha nagyon erőteljesen akarom mondani, a propaganda folytatása etéren egy társadalom politikai kérdésben, az a munka el legyen végezve. Tehát legyen szó arról, hogy családban élni jó, és a bizonytalan jövőre a legjobb felkészülés az, ha az embernek családja.
Hát azért a propaganda olyan nagyon sokat nem javított a demográfiai helyzeten eddig, mert hogy nyilván az adópolitika mellett egyébként ez volt talán tényleg az egyik legfontosabb közpolitikai eszköz, már amennyire ez közpolitikai eszköznek nevezhető, de szerintem azért érdekes megfigyelni, hogy részt a kommunikációban feltűnnek olyan elemek, amelyeket eddig a baloldali ellenzék politikusai szoktak hangoztatni, miszerint például a nőknek a munkaerőpiaci helyzetének a javítása és stabilitása, és az ilyesmi típusú lehetőségek megteremtése, a nők munkahelyére való visszatérés, nem hagy a szülőnők munkahelyére való visszatérésének az elősegítése. Ez mind olyan szakpolitikai elemek, amelyeket a korábbi szocialista kormányok erőteljesen és intenzíven alkalmaztak, és az elmozdulni látszik abból a, ha úgy tetszik, kereszténydemokrata értékfelfogásból, amit a miniszterelnök az elmúlt időszakban hát relatív következetesen képviselt.
Hadd ne értsek egyet, tehát egyrészt a szocialista kormányok ezt egyáltalán nem alkalmazták intenzíven, tehát a katasztrofális volt 2010 előtt, és még mindig nem szívderítő a helyzet a nők, pláne a családos gyermeket vállaló nők munkaerőpiaci helyzete kapcsán. Lehet, hogy sokat beszéltek a szocialista kormányok róla, de semmit nem csináltak ennek érdekében.
Hát elég sokat átalakították a gyesgyed rendszerét, a visszatérés segítették, a gyedellévőknek a védelmét erősítették, a kommunikáción és a munkavállalóknak az edukálásán túl nagyon sok érdemi szakpolitikai lépést is hoztak. Egyébként ez látszódott is a fertilitási rátában, az egyértelmű növeket is magasabb volt, mint ami most.
Hát ezeket a számokat meg kéne néznünk, én másképpen emlékszem.
Hát én megnéztem őket.
Aha. Majd idézzük fel őket. De amit mondani akartam, hogy ráadásul ez nem is új elem, tehát ezt a problémát mindenki ismeri Magyarországon, hogy a nők, a családos nők foglalkoztatása sokkal alacsonyabb, mint azt Nyugat-Európában látjuk, tehát ez egy közismert és egyáltalán nem új eleme egyébként még a Orbán kormányoknak sem, hogy erről beszélnek. Emlékszem, például évekkel ezelőtt Kövér László hívta fel erre a figyelmet itt egy Arena műsorban, hogy ezt bizony meg kéne oldani.
Hát ennek én fogok utána nézni.
Hajrá! Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nagyjából mindenki tisztában van, és ezen próbál dolgozni, de vélhetőleg nem egy törvénymódosítással lehet ezt megváltoztatni, sokkal mélyebb kulturális gazdasági okai is lehet.
És ehhez kapcsolódóan van egy új probléma, ami ugye nem volt még 8 évvel ezelőtt, az az, hogy a szülőképes korú nőknek soha nem látott aránya hagyja el az országot, hagyta el az országot. Hagyja is hagyta egyébként, ez így pontos. Ugye pont a drámai kivándorlás az 2010 után környékén kezdődött a német munkaerőpiac megnyilásával. És hát most már olyan 7-8, lassan 9000 gyermek születik külföldön. Nagy-Britanniában, Németországban, Ausztriában elsősorban, és ez megint egy olyan kihívás, ami nem fogja növelni a magyar népességnek az arányát, legalábbis a Magyarországon élő magyar népességnek az arányát, és nemzetközi tapasztalatok mutatják, hogy azok a családok, amelyek külföldön válnak a gyermeket, hat esetben külföldön iskoláztatják be a gyermekeket, ugye ez már egy következő lépcső, de az óvoda is beértődik, hát a preschool szakasz is. Ők még nagy kisebb arányban térnek haza, és az ő gyermekeik még kisebb arányban lesznek aztán majd hazai, hogy tetszik, magyar gyermekek.
Majd ezt meglátjuk, tehát én értem, hogy a nemzetközi szakirodalom más esetben erre a következtetése jutott, de azért egyre több jel utal arra, hogy van igenis visszaáramlás Nyugat-Európából, Közép-Európába. Az a hihetetlen bérnövekedési adat, amit a közép-európai országok produkáltak az elmúlt években, az igenis vonzóbbá teszi a visszatérést, mint azt előre okos tudósok gondolták volna. Illetve a migrációnak is igenis van olyan hatása, hogy a közbiztonság helyzete más lett Nyugat-Európában és más Közép-Európában. Ez egy versenyelőnye ennek a régiónak. Az életszínvonal alacsonyabb, de a közbiztonság magasabb, az életszínvonal pedig növekedik. ami azért átalakítja ezt a helyzetet, és mondom, számos helyen, akár Lengyelországban, akár Magyarországon regisztrálták már a visszatérő állampolgárokat. Ráadásul a modern valóság az az, hogy nem kell feltétlenül Magyarországon élnie a magyaroknak ahhoz, hogy magyarok legyenek. Ebben úgymond 100 éves tapasztalatunk is van, de az emigráns magyarok esetében sem elvárás is kötelező már a magyar identitás megőrzéséhez az, hogy fizikálisan Magyarország területén tartózkodjék valaki.
Kétségtelen ezek a lehetőségek kinyíltak, de mondjuk az adófizetésben és a közös javakhoz való hozzájárulásban azért teljesen más lehetőségei vannak egy Londonban élő magyarnak, mint egy Magyarországon élő magyarnak, illetve adott esetben a magyar nyelv gyermekeknek való átadásában is. Azt hiszem, hogy Csorbónak is sok más olyan kulturális és társadalmi kapcsolási pont egyszerűen nem fog kialakulni, mint ami kialakul azoknál, akik itthon vagy inkább itthon élnek, tehát ez valószínűleg azért szerintem nem fogja könnyebbé tenni a Orbán kormány helyzetét. Visszatérve arra a kitételre, amit említettél, hogy elindul vagyfajta visszaáramlás, ez várhatóan el fog indulni, most még csak ilyen nagyon mikroméretekben látható, de ami például Lengyelországban, ahol a gazdasági fejlődés azért sokkal jobban beindult a válság után, mint Magyarországon, ott ez már körülbelül 3-4 éve zajlik, és ennek az a tanulság ennek a folyamatnak, hogy egyfajta ilyen cirkuláció indul be, tehát összességében valamennyivel kevesebben élnek külföldön, nem sokkal egyébként, tehát nem fog drasztikusan, legalábbis a lengyel példa alapján nem fog drasztikusan becsökken azoknak a száma, akik külföldön élnek, de hogy ők hazajönnek, hazahozzák a tapasztalataikat, és tudást, és adott esetben céget alapítanak, tehát hogy egy kicsit és sokkal vibránsabbá teszik az itthoni gazdasági életet, de aztán megint mások kimennek, aztán megint ők újra kimennek, aztán megint visszajönnek.
Nem tehát, tűnik egy rossz dolognak.
Nem, egy összességében ez sokak számára egy váltó alternatíva. Én csak azt mondom, hogy a demográfiai helyzetet ez nem biztos, hogy megoldja, vagy nem biztos, hogy érdemben kezeli.
Befolyásolja vajon a mi következő politikai ciklusunkat az, hogy az Európai Uniós választásokon miféle parlament, meg miféle bizottság fog alakulni?
Hát azt hiszem, hogy elég nagyban és elég komolyan, és hogyha valami elkezdődött a 2022-es kampányal párhuzamosan a 2019-es kampány, azt hiszem, hogy Orbán Viktor és az ellenzék is most már elkezdte. Ugye Orbán Viktornak a nemzetközi mozgása arra utal, hogy ő nagyon szeretne továbbis a néppárti frakció részeként politizálni, és a Fideszt a néppárt részeként tudni. Ennek okán igyekszik megerősíteni a kapcsolatot azokkal a néppárti politikusokkal, akik szívesebben fogadják őt, ellentétben ugye másokkal, akik viszont kevésbé, látszik egyfajta kicsit áll egyszerűsítő, de mondjuk azt, hogy észak-dél törésvonal Orbán Viktor megítélésében, és a bizonyos németországi politikai erők, németalföldi országok, konzervatív pártjai, skandináv országok pártjai, politikai pártjai, azok nem igazán látnák szívesen az a jelenlegi politikai fázat alabíró Orbán Viktor a néppárt köreiben, míg a déliek inkább. És hát most ez a harc zajlik a nemzetközi politikai szintéren, hogy Orbán Viktor szeretné azért Manfred Weber barátságát ehhez megszerezni, az ő barátsága speciál pont megvan, Manfred Weberen keresztül a többiek barátságát is megszerezni ahhoz, hogy az EPP-nek a része tudjon maradni, és nem vagyok benne biztos, hogy ez egy lefutott meccs, mert hogyha a néppárti frakció azt látja, hogy többet veszthet azzal, hogy mondjuk a skandinávok kilépnek, átmennek egy másik meglévő vagy alakuló konzervatív frakcióba, vagy mondjuk éppenséggel a hollandok, és magukkal visznek még néhány más politikai pártot, akkor nem biztos, hogy érdeke lesz már a Orbán Viktort soréban tudni a néppártnak, hogyha ez lesz az alkutárgya.
Természetesen zajlik ez a küzdelem európai szintéren, ráadásul vannak személyes ambíciók is. A nyugati sajtót olvasva hallható olyan, hogy Manfred Weber szeretne az Európai Bizottság következő elnöke lenni, vagy a tegnap Magyarországon járt Michel Barnier, a Brexit tárgyaló, ugye a francia republikánus, tehát a sárközi féle pártból való főtárgyaló is hasonló ambíciókat ápolt, tehát itt minden ettől az európai parlamenti választási eredménytől fog függni, milyen új erőviszonyok lesznek az Európai Parlamentben. Mi a Nézőpont Intézetben készítettünk egy előrejelzést, miszerint előfordulhat, hogy a következő európai parlamentben már nem lesz meg az Európai Néppárt és a szocialisták és progresszívek szövetségének az abszolút többsége. Tehát ez a nagy koalíció nem mindenről fog tudni működni. Jelenleg ők döntenek, a liberálisokat néha beveszik, néha kihagyják a buliból, meg egyértelműen egy európai parlamenti frakció az nem rendelkezik akkora frakció fegyelemmel, mint egy tagállami parlamentben az megszokott. Tehát nem 100%-át tudja hozni a frakciónak, de mégis a fő áramát tudja hozni. És eddig ez egy kvázi nagy koalícióként tudott működni. Előfordulhat, hogy ha most tartanák meg vasárnap az európai parlamenti választást, akkor nem ez lenne, és az egészen átalakíthatja az európai politikai teret. A bizottság elnökét ráadásul úgy választják, hogy az európai tagállamok, uniós tagállamok állam és kormányfőiből álló európai tanács jelöl, és az európai parlamentnek is meg kell erősítenie, tehát ez a úgymond a intézmények közös döntése kell, hogy legyen európai szinten. A mostani erőviszonyok alapján ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés lesz 2019 nyarán, és lehet, hogy őszén, hogy ki lesz az új bizottsági elnök. Ezzel párhuzamosan majd még egyébként egy európai tanácsi elnököt is kell választani. Tehát a lényeg az, hogy 19 végéig meg fog újulni a teljes európai vezetői réteg. Ebből a szempontból valóban fontos az Európai Néppártnak a jövőbeli felállása is, de minden esély megvan rá, hogy az Európai Néppárt megmarad a legnagyobb pártnak, és arra is, hogy nagyon szüksége lesz minden egyes támogató szavazatra. Ezért én, amennyire előrejelzést lehet erre vonatkozóan adni, minden kritikus hang ellenére nem hiszem azt, hogy politikai érdeke fűződne az Európai Néppártnak ahhoz, hogy a Fidesz kezét elengedje. Már csak azért is, ha belegondolunk, itt a Visegrádi négyek, amely talán a legszervezettebb belső közössége az Európai Uniónak. A Benelux államok nincsenek már ennyire jóba egymással, mint amennyire a Visegrádi négyek koordinálják a döntéshozatalukat. Tehát a Visegrádi négyek közül jelenlegi tudásunk szerint van egy konzervatív párthoz tartozó lengyel kormánypárt, a liberálisokhoz tartozó cseh kormánypárt, a szocialistákhoz tartozó szlovák kormányerő, és az egyetlen Visegrádi négy az a magyar Fidesz, ami az Európai Néppártot erősíti. Tehát a Fidesz eltávolításával a Visegrádi négyek támogatását is elveszíthetné az Európai Néppárt, ami nagyon nagy veszteség volna számára. Én kifejezetten azt látom, hogy a már említett Manfred Weber mindent elkövet, hogy az Európai Néppárt a közép-európai hátországát se veszítse el. Természetesen ez egyensúlyozással jár. Egyébként csak így lehet szerintem egy európai néppárti politikus sikeres európai szinten, ha egyszerre tudja Nyugat-Európát és Közép-Európát is maga mögött, de azt látom, hogy ezt a munkát meg is próbálja elvégezni, és éppen ezért, meg a emlegetett geopolitikai szempontok miatt kizártnak tartom azt, hogy a racionális választás lenne az itt-ott-amott látható-olvasható tiltakozások miatt az Európai Néppártból a Fidesz kizárása.
Hát azért nem csak látható-olvasható tiltakozások, ezek valódi tiltakozások is van.
Ezért látható és olvasható.
Oké, csak hogy van alapjuk is, tehát arra akartam utalni, nem csak valami fantazmagória, és nem egy ilyen fikciós történet. És hát ugye az abszolút logikus, hogy Manfred Weber egybe szeretné tartani az EPP-t, hiszen egy mind nagyobb EPP-nek a frakcióvezető szeretne lenni maradni, hogyha marad mégis frakcióvezető, és nem lesz más tisztsége végül. De hát akkor is az az érdeke, hogy egy sokkal erősebb hátország legyen, mint egyébként amilyen lehet. Csak az a kérdés, hogy ennek mekkora az ára, és hogy ezt az árat hajlandóak-e megfizetni a többi testvér vagy társpártok. Ugye ez, amit mi nem tudunk, de persze a szereplőknek az elsőleges érdeke az, hogy egyben maradjon a sztori. Ugye erre kérték azt, hogy Orbán Viktor bizonyos területeken változtasson a politikáját. Egyébként nem kértek olyan nagyon-nagyot, tehát például nem azt mondják, hogy ne történjen meg a stopsoros törvény, hanem a Velencei Bizottság véleményezze, és akkor az ott megfogalmazott kritikákra majd valamilyen választ adjon a
magyar alkotmányozás idején, hogy a Velencei Bizottság is nézze meg, ez egy bevett gyakorlat.
Hát igen, de azért ennél sokkal keményebb politikai eszközhöz is lehetett volna nyúlni, hogyha valaki ezt igazán komolyan gondolja. Nyúlt is egyébként már Brüsszel ellené keményebb politikai eszközökhöz is. Nem mondom azt, hogy például a hetes cikkely és annak a belebegtetése az egy hasznos és produktív politikai eszköz lenne. De mondjuk az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, mint kritérium előírása, illetve az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés, politikai kondíciókhoz való kötése, azt szerintem egy nagyon komoly és egy nagyon erős, hatékony eszköz tud lenni. És
de ezt mondták? Nem csak a CEU-t és a Velencei Bizottságot mondták eddig?
Ebben a kontextusban csak azt említették, így van, de én azt gondolom, hogy ezek a máshol szélesebb körön megfogalmazott politikai célok is meg fognak jelenni ezen a térfélen. Már vannak olyan erők, akik ezt helyben, nem túl hangosan, de hangoztatják, hogy ezt a kitömrendszert ki kéne szélesíteni. És mivel ugye Brüsszel is erre készül, ezért logikusnak tűnik azt, hogy ezt egy kalap alá vegyék, függetlenül attól, hogy egyébként a néppártban azért sokkal nagyobb támogatottsága van, még ennek ellenére is Orbán Viktor féle politikának, mint a szélesebb brüsszeli adminisztrációban.
Azért álljunk már meg egy szóra, hogy miről beszélünk. Tehát itt a Brüsszel, amit eddig ugye mindig nem szabadott mondani, hogy a Brüsszel, mert hogy Brüsszelben Orbán Viktor is összeült, na most András azt vezette le, hogy Brüsszelnek rejtett és nyilvános követelései, elvárásai vannak egy szuverén országgal szemben, hogy milyen törvényeket hozhat.
Mint mindegyik országgal szemben, hiszen azért vagyunk ennek a közösségnek a részei, hogy bizonyos a klub csatlakozásához való feltételrendszert teljesítsünk. Jó, és ezek a feltételrendszerek rugalmasan alakulnak, annak függvényében, hogy az ország hogyan működnek.
Biztos, hogy Brüsszel is így csinálja, hogyha az ember megpróbálja gondolatot kifejteni, akkor rögtön közbevágnak, de komolyra fordítva a szót. Szerintem minden ilyen nyomásgyakorlási kísérlet, mert amit látunk, azok mind nyomásgyakorlási kísérletek. Tehát az, ami itt két napja hír volt, vagy tegnap hír volt, hogy 100 milliárd forintot, ha jól emlékszem, el akarnak vonni azért, mert néhány szakértő hármasra értékelte a magyar közbeszerzési rendszert. Ez annyira abszurd. Ha egy kicsit az ember elvonatkoztat attól, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus számára a magyar kormány.
Szerintem az elsősorban nem amiatt, már bocsánat, hogy újra közbevágok, az csak egy adminisztratív eszköz, hogy hármasra értékelik. Valójában ugye az történik, hogy Európai Unió azért nagyon erősen látja, hogy azok a források, amelyeket az ország rendelkezésére bocsát, azok sokkal kevésbé szolgálják az ország érdekeit, mint egy szűk, a Fidesz környékén lévő gazdasági erőcsoport, adott esetben a Orbán Viktor vejének a gazdasági érdekeit, és ezt fordítja le Brüsszel a saját nyelvére, akkor, amikor ilyesmi típusú értékeléseket fogalmazunk.
De ennek van politikai... A gondolatok akkor szépek, hogyha kerekek.
Igen. Bocsánat, csak nem szerettem, hogyha félre megy ez a szál.
Aha, szuper. Sok mindenről lehetne beszélni, de amit mondani akartam, ez mégiscsak nagyon furcsa, hogy egy nehezen objektiválható kritériumrendszer alapján, azaz magyarul teljesen szubjektíven, néhány szakértő hármasnak minősítsen egy közbeszerzési rendszert. Én értem, hogy te most levezetted azt, hogy ez egy politikailag motivált döntés a szakértők szintjén, és azért, mert szakértők ezért megpróbálják szaknyelvre lefordítani a politikai döntést, de ezzel megint azt ismered el, amit a Brüsszel szemben kritikus politikai erők mindig is mondtak, hogy itt politikai nyomásgyakorlás van az országgal szemben. És szerintem jó volna, hogyha akár te is tiltakoznál ez ellen, hogyha konkrét bizonyítékuk van, azt mondják el, vagy akkor indítsanak eljárást, de egy ilyet, hogy 100 milliárd forintot kelljen kifizetni egy országnak csak azért, mert ők így ítélkeztek, ezt szerintem egyébként politikailag a kormánypártnak hasznosabb lesz, hiszen mindazt, amit elmondott Brüsszel kritikájaként, azt élő bizonyítékként alátámasztja.
De akkor miért érdemes tiltakozni egy ilyen nyomásgyakorlás ellen? Ha minden ilyen, a kormány malmára hagyja a vizet, mert korábban mondta, hogy erre lehet majd számítani, de mi majd megküzdünk.
Persze, így is lehet fordítani a dolgot. Jelenleg azért mégiscsak az a helyzet, hogy a bizottság kezdeményezte, hogy ennyi pénzt visszavonjanak, azaz ennyi pénzt utólag fizessen vissza Magyarország, ami egy nagyon súlyos Magyarország esetében precedens nélküli dolog volna. Tehát most attól, hogy a választók nagyobb részét tudja meggyőzni a kormánypárt, hogy igaz volt az a világkép és az a helyzetleírás, amit adott például a választási kampányban, az a politikai hasznosság. Az ország szempontjából ez egy rendkívül igazságtalan döntés lenne, azt gondolom, hogy nem konkrétumokra, hanem politikai véleményekre alapoznak egy ilyen típusú döntést. És aztán ott van egy másik dimenzió ennek az egész európai pénzügyi kérdésnek, az a keretköltségvetés ügye, ami szintén a nyomásgyakorlás eszközeként nap-nap után látnak nyilvánosságra a különféle koncepciók, hogy 25%-ot vannak meg Magyarországtól, aztán mégiscsak kevesebbet, amihez ugye mi szakértők hozzá kell, hogy tegyük, hogy valójában nincs döntési helyzet. Valójában a döntésről való kommunikációval próbálják befolyásolni a döntést. Egyáltalán nincs is még az asztalán az európai vezetőknek a következő 7 éves keretköltségvetésről való végleges döntés. Az biztos, hogy Magyarországra a minden eddiginél nagyobb nyomás nehezedik, és ennek része ez a állítólagos korrupció miatti pénzelvonás, ennek része a keretköltségvetés megnyesése, ennek része az Európai Néppártból való kizárásról szóló beszéd, vagy a hetes cikk szerinti eljárás megindításáról való hangos gondolkodás, amit az Európai Parlamentben láttunk. Ez zajlik, ez az Európai Parlamenti kampány, a következő egy évben még sok ilyet hallunk látni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Lázár Gostan Sámból, a Nézőpont csoport és Pulai András, a Publikus Intézet vezetői elemzők, az Inforádió Arénájának vendégei.